Szeretettel köszöntök mindenkit a mai online Isten tiszteletünkön, az egyházi év utolsó vasárnapján. Hajtsuk meg a fejünket, és egy fohásszal, valamint imádsággal kezdjük el a mai alkalmunkat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy eléd jöhetünk ezen a vasárnapon is. Köszönjük, hogy szeretettel hordoztál minket az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy megóvtál ebben a vírushelyzetben, és köszönjük mindazt, amit tőled nyerhettünk. Köszönjük, hogy te vagy az, akit kérhetünk ezen a mai reggelin is, hogy légy segítségül nékünk. Köszönjük, Uram, hogy gondod van a tiédre ezekben az időkben is, és köszönjük azt is, hogy te tudod, hogy meddig tart ennek a világnak a léte. Te tudod azt is, hogy mennyi van még hátra, hol tartunk most, és köszönjük, hogy szeretnél minket ezen a mai vasárnapon is készíteni az örök életre, az örök jövőre, abba az új, más világba, ahol nem lesz többé gyász, sem jaj, kiáltás, sem fájdalom, sem semmi rossz. És köszönjük, hogy elmondtad nekünk, hogy ezt elkészíted, és el fog jönni. Köszönjük, hogy az ég és a föld elmúlnak majd, ami töredékes, minden porrá lesz, de eljön majd a tökéletes, és odavárod a benned hívőket. És odavársz minden embert, hiszen az a te akaratod, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére, és a megtérés, a bűneiből való szabadulás, a veled való életrendezés és a veled való életközösség által bejuthasson az örök életbe. Köszönjük, hogy erre teremtettél minden embert, és előtted nincs reménytelen eset. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk így, ezen a mai reggelen is. Kérünk, hogy szóld a te igédet a mi szívünkbe. Kérünk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és tisztíts meg minket a te igéd hirdetésére, hallgatására, szívünk befogadására. És kérünk, hogy rombold le az ördögnek minden munkáját bennünk és körülöttünk. Hadd tudjunk rád figyelni, téged hallgatni, hadd nyílhasson meg a mi lelkünknek ajtaja, és hadd mehessen a szívünk legbelső rejtekébe a te szavad, a te atyai szívedtől. Kérünk, hogy könyörülj így rajtunk, és áld meg ezt a mai napot, ezt a mai közösségünket a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, Istennek írott igéjét az év utolsó, egyházi év utolsó vasárnapján az Efézusiakhoz írott levél 4. részének 17-től 23-ig terjedő verseiből olvasom. Az Efézusi levél 4. részének 17-től 24-ig terjedő verseiből így szól hozzánk Istennek írott igéje. Azt mondom tehát, és bizonnyal mondom az Úrban, hogy ti többé ne úgy járjatok, mint a többi pogányok járnak az ő elméjük hiába valóságában. Ellévén sötétedve gondolkodásukban, elinegenedve az Isten életétől a tudatlanság miatt, mely szívük megkeményedése miatt van bennük. Mint akik elfásulva a kicsapongásnak adták magukat minden tisztátalanság űzésére kapzsiságból. De ti nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban őt hallgattátok, és ő benne úgy tanítattatok, mint az igazság a Jézusban. Hogy vetkezzétek le, ami az előbbeni magatok viseletét illeti az óembert, mely megvan romolva a család kívánságok folytán. És újuljatok meg elmétek lelkében, és öltözzétek fel az új embert, mely Isten szerint van teremtve igazságban és valóságos szentségben. Isten tegye áldottá az ő igéjét mindannyiunk életében. Egy rövid fohászt mondjunk még az ige hirdetés előtt. Urunk Jézus, a te igéd igazság és élet. Könyörülj rajtunk, hogy most számunkra is azzá lehessen. Amen. Kedves testvérek, ahogy már mondtam, év utolsó vasárnapja van az egyházi naptár szerint, és ebben az év utolsó vasárnapi időben előre tekintünk egy új egyházi évre, ami a következő vasárnap adventtel kezdődik majd számunkra, és előre tekintünk arra az egész időszakra, ami még ennek a töredékes világnak a létéből hátra van, hiszen az advent erről is szól, hogy nem csak Jézust várjuk a szívünkbe, az életünkbe, hanem várjuk vissza őt testileg, és várjuk azt az eljövendő világot, amit az Isten elkészített a benne bízóknak, ami egy tökéletes világ lesz, amit már nem ronthat meg a bűn, és mindenki, aki benne hisz, és igazán hozzá ragaszkodik, vele akar élni, hozzájön, azt Isten várja oda, és szeretne neki egy helyet ott biztosítani. Amikor erre az utolsó vasárnapi szolgálatra készültem, az elmúlt héten gondolkodtam arról, hogy mi lenne az az ige, amiről szolgálnom kellene, akkor elém jött ez az Efézusbeli ige szakasz, és amikor Borzási István krasznai lelkész egyik szolgálatát hallgattam a héten online a YouTube csatornáról, akkor Isten elpecsételte a szívemben, hogy igenis erről az igéről legyen szó. Ez az ige legyen számunkra előretekintés az egyházi év új esztendeje felé, legyen számunkra körültekintés a környezetünkben, legyen akár magunkba tekintés, ha erre van szükségünk, hiszen az ige akkor jó, hogyha megérint minket, ha munkál bennünk valamit, ha tovább tud épülni a hitünk, ha tisztulni tud az életünk adott esetben. És legyen így egy üzenetté számunkra Istennek ez a mai igei ajándéka, amit nekünk elkészített. Kedves testvérek, ha előre tekintünk ennek a világnak a következendő létébe, azokra az esztendőkre, időkre, amik előttünk állnak, és újra mondom, nem tudjuk, hogy mennyi van, hiszen sokan ezt a Covid járványt is egyfajta beköszönteként látják a legvégső időknek, lehet, hogy így van, ezt nem tudjuk. Nos, ha előre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy ez a világ a sötétségbe megy beljebb egyre inkább. Vannak fantaszta emberek, akik világméretű ébredésről beszélnek, és azt mondják, hogy eljön majd, hogy minden ember felébred, és minden ember, vagy nagyon sok ember, majd tömegek fognak az Istenhez térni, és így aztán a kereszténység valami hihetetlen módon meg fog erősödni ebben a világban. Hát ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ legvégső időszakáról, amikor beszél, akkor nem azt mondja, hogy tömegméretű ébredések lesznek, hanem azt mondja, hogy az emberfia, amikor visszajön, az utolsó napon tudniillik, vajon talál-e hitet a földön? Ez lesz a kérdés, nem az, hogy milyen hatalmas tömegek fognak Jézus Krisztushoz térni. Ezt csak azért mondom, hogy reálisan lássuk azt a jövőt, ami előttünk áll, de tudjuk, hogy mindezeknek meg kell lenniük ahhoz, hogy eljöhessen az az örök, hiszen ahogy Isten igazat mond azzal, hogy elkészítette az örök új világot a számunkra, hívők számára, ugyanúgy igazat mond azzal is, hogy egy nagyon nagy nyomorúság fogja megelőzni ezt az időszakot, és ebbe fog a világ bele kormányozódni. Valami olyan ez, mint amikor egy vonaton utazunk, és ahhoz, hogy Budapestről Szolnokra eljussunk, Cegléden is át kell mennünk, ha éppen azon a vonalon megy a vonatunk, tehát át kell menni ezen az időszakon is. Valamikor valakiknek ebből az emberiségből lehet, hogy mi leszünk azok, ezt nem tudjuk. Tehát egy sötét alakútba tart egyre inkább, egyre beljebb a világ, és látjuk azt, hogy tömegméretekben az erkölcsi romlás milyen gyorsan halad előre. Látjuk azt, hogy az isteni elvektől egyre jobban távolodik ez a világ a kizsákmányolásban, az anyagi haszonszerzésben, a milliók nyomorba döntésében, és nem akarom sorolni, hiszen mindannyian ismerjük, ha körülnézünk ebben a világban. És amikor erre gondolunk, akkor arról is kell beszélnünk, hogy ebben a világban él benne az egyház, ebben a világban él benne a gyülekezet is, a mi gyülekezetünk is, és a többi gyülekezet is, és ebben a világban akar minket megtartani az Isten. Ebben a világban szeretné, hogyha tudnánk munkálkodni az ő dicsőségére, és ebben a világban szeretné, hogy megéljük a mi keresztény hitünket, missziózzunk a mi keresztény hitünkkel, adjuk tovább az örömhírt, hogy minél többen ott lehessenek majd az örök életben, minél több ember élete rendeződhessen, és ebben a világban szeretne megerősíteni minket a mi keresztény hitünkben, ezért, ahogy már egy korábbi szolgálatunkban is szó volt, adta a szövetség keretét, a szövetség kereteinek adta azokat a bizonyos korlátokat, ami az ő törvénye, ami az ő korlátrendszere ahhoz, hogy meg tudjunk maradni ebben a szövetségben. És a mai nap is egy ilyen ajándékáról lesz szó Istennek, nevezetesen hogyan képzeli el Isten azt, hogy a mi hitéletünk eleven legyen, folyamatosan eleven legyen, és a mi hitéletünk a lehető, hogy így mondjam, legmaximálisabb hatékonysággal és sebességgel tudjon épülni, előre haladni és munkálkodni az Isten kegyelméből. Ezt most idézőjelben mondtam, jól értsük ezt a dolgot. Kedves testvérek, a felolvasott igében különféle hitbeli állapotok vannak együtt. Beszél Pál olyan emberekről, akik, és nyilván ezt a gyülekezet tagjainak írja, mert fölmerültek a gyülekezetben ilyen problémák, beszél olyanokról, akik elsötétettek a gondolkodásukban, a tudatlanságról, amely elidegenítette őket az isteni élettől, a megkeményedett szívűekről, beszél a kicsapongókról, beszél a kapzsiságról, a tisztátalanságról, különféle olyan hitbeli zavarokról, bűnökről, és ehhez kapcsolódó hitbeli szintekről, amik ott voltak az efézusi gyülekezet életében is, és ma is azt gondolom, hogy tekintsünk így előre, és tekintsünk így körül, hogy ennek az igének a kapcsán én is szeretnék néhány hitbeli állapotot, hitbeli szintet ma a testvérek elé hozni, amely azt gondolom, hogy jellemzi a mai kereszténységet, jellemzi a mai protestantizmust itt, ebben a magyar hazában. Hat jellemző hitbeli szintet éreztem tipikusnak, amikor erre az alkalomra készültem, ami ma jellemző gyülekezeti tagokra, vagy gyülekezeti csoportokra. És ez a hat szint, inkább így mondom, hogy 6 plusz 1 szint, majd meglátják a testvérek, hogy miért mondom ezt, ez ugyanúgy jellemző a református egyházra, ugyanúgy jellemző a baptista egyházra, és ugyanúgy jellemző az evangélikus egyházra is. Nem mondom, hogy minden gyülekezetre, és nem mondom, hogy minden tagjára természetesen, de jelen vannak ilyenfajta gondolkodású, vagy ilyenfajta helyzetben lévő emberek mind a három egyházban. Ezt azért merem mondani, mert ennek a három egyháznak a belső életét viszonylag jól ismerem, hiszen a református egyházban több mint 40 évet töltöttem, abból 22 esztendőt református lelkészként. Az evangélikus egyházban is éveken át jártunk, hiszen a feleségem ott volt gyülekezeti tag egy jó darabig, és a baptista egyházban is, ha összeszámoljuk, jó néhány évet eltöltöttünk már három különböző gyülekezetben, és körülbelül 40 gyülekezetben jártunk, többször, kevesebbszer. Tehát valamennyi rálátásom, úgy látom, van erre a kérdésre az Isten kegyelméből, és ezért merem mondani, hogy jellemző mind a három egyházra. Ezt a hatféle szintet, hitbeli szintet, vagy csoportot, vagy jellemző embert úgy hoznám a testvérek elé egy olyan hasonlattal, mintha egy autónak, mondjuk egy sportautónak az erőátviteléről beszélnénk, nevezetesen akik autót vezetnek, így egyszerű megérteni a sebességváltójáról. Ugye egy jó sportkocsiban, például egy Porsche-ban, egy német sportkocsiban van 6 sebesség. És bár jól megy ez az autó, vagy valamelyest megy az első sebességfokozatban is, a kezdőben, meg a másodikban is valahogy húz, de azért a hatodik az, amiben ki tud teljesedni. Ott válik ki igazán a tömegből, és ott tudja azt a maximális teljesítményt nyújtani, ott nyújthatja az adottságai maximális tárházát, amire őt tervezték, amikor a hatodik sebességben tud futni a teljesítménye határa közelében. És valahogy így van ez a bizonyos 6 hitbeli szint is, amiről itt beszélni szeretnék, 6 plusz 1. Az egyes is valamennyit ér. Ilyen értelemben az egyeset tekintem kezdőszintnek, de a hatos az, ami igazából a hitbeli kibontakozást és a dinamikus hitbeli életet biztosítja, majd mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok. A közbűnső 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ezek nem feltétlenül sorrendiségek. Inkább azt jelentik, lehet, hogy valakinek ez a sorrendiség, de inkább azt jelentik egyfajta felsorolást, hogy ez talán már nem az 1-es, bár lehetnek olyan szintek is, ami még az egyesnél is gyengébb, de biztos, hogy nem a hatos. Tehát nem az az igazi, nem az a kifutást biztosító, nem az 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 igazán helyén lévő szint, amiről majd a hatodik csoporttal kapcsolatosan fogok beszélni. Tehát vegyük így ezt a bizonyos sebességváltó hasonlatot, és szeretném most így a testvérek elé hozni ezeket a bizonyos hitbeli szinteket, amelyeket az Isten elém hozott itt a felkészülés során, amikor erre a bizonyos igei alkalomra készültem. Az első szintet úgy lehetne jellemezni, illetőleg én ezt tulajdonképpen nem első szintnek, hanem nulladik szintnek neveztem el, hogy a maga módján hívők. Ezek az emberek, akik a statisztikákban úgy szerepelnek, hogy templomban nem járnak, sem gyülekezeti házba, tehát Olyanok is vannak köztük talán, akik valamikor, valamilyen módon esetleg voltak gyülekezetek tagjai, vagy templomba járó emberek voltak, de ma nem járnak ilyenfajta közösségekbe, és azt mondják magukról, hogy megy ez úgy is, nem muszáj közösségbe járnom, én így is kapcsolatban vagyok az Istennel, én így is tudok vele kommunikálni, és sokszor elmondják, nekem is sokszor elmondták lelkészként, hogy hát én még különb ember is vagyok, sokkal inkább hívő vagyok, mint azok, akik eljárnak oda, abba a bizonyos közösségbe, akik olyan vakon vallásosak, ugye sokszor ezt is hozzáteszik. Hát testvérek, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. Nemrégiben hallottam az egyik rock együttesnek, a P-Mobilnak az egyik dalát. Így írta le a szövegíró két sorban, hogy én nem járok templomba, de megvan a Jóisten mobilja, tudnélik mobiltelefonja. Tehát, hogy tudok vele kommunikálni. Hát ez mind nagyon szép és jó, de azt gondolom, testvérek, hogy közösség nélkül az ember sokkal inkább kiszolgáltatott a saját gondolatainak, és sokkal esetlegesebb az, hogy egy normális keresztény útra talál le, tehát a közösség kontrollja nagyon fontos. Ez az egyik. A másik pedig a testvérek segítsége, imádsága, a beszélgetések, a közös igei alkalmak, és lehetne sorolni valami hihetetlen dinamizmust, inspirációt, és nagyon sok lelki kincset jelentenek az ember számára ahhoz, hogy tudjon előre menni a hit útján, és tudjon épülni az ő lelke Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, a magam életére, ha visszagondolok, akkor nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy a megtérésem után, sőt, gyakorlatilag a megtérésem pillanatában már egy hívő gyülekezet tagja voltam, és nekem nagyon-nagyon sokat jelentettek ezek a bizonyos közös alkalmak, beszélgetések testvérekkel, lelkészekkel, közös imádságok, az, hogy meg tudtam osztani terheket, és voltak, akik folyamatosan imádkoztak ezekért. És azt gondolom, hogy közel sem tartanék itt, ahol vagyok, Isten kegyelméből, hogyha nincs ez. Tehát ez, hogy én majd tudom a magam módján, hát ez egy nagyon esetleges dolog. Én nem mondom, hogy onnan nem lesznek üdvözülő emberek, de azt gondolom, hogy ez nem az az útja, nem a biztos útja annak, hogy az örök életre eljussunk. Persze vannak, akik nincsenek olyan élethelyzetben, hogy eljuthassanak egy gyülekezetbe, távol laknak, nagyon nagy nehézség az, hogy eljussanak a legközelebbi közösségbe, ami hozzájuk közel van. De azért láttam olyan példákat is, csak hogy a testvérek érezzék, hogy emberek milyen hihetetlen erőbedobást is tesznek ezért, hogy eljussanak egy gyülekezetbe. Láttam olyan példát az egyik nagy budapesti gyülekezetben, ahol eltölthettünk egy hosszabb időt a feleségemmel, hogy egy 70 körüli házaspár 60-as évei vége felé, 70-es évei elején valahol ilyenkorúak lehettek. Kedves testvérek, a Balaton mellől autóztak föl minden vasárnap az Isten tiszteletre, és általában mindig ott voltak. Természetes, hogy sosem késtek el, ezt is hozzá kell tennem. És ez bizony 160 kilométer ide, 160 kilométer oda. Tehát vannak, akik ilyen áldozatot is hoznak ezért, hogy ott lehessenek egy olyan igei alkalmon, ahol azt tapasztalják, hogy az Isten igéje tisztán és csorbítatlanul szól. És ahogy zsugorodnak a közösségek ebben az országban, a hívő közösségek, a komoly hívő közösségek, így mondom, egyre inkább igaz lesz az, amit az Újszövetség így mond, hogy járnak majd napkelettől napnyugatig, és keresik, hogy valahol hallgassák az Isten igéjét. Tehát egyre inkább föl kell készülni, hogy olyan helyzetek lesznek, hogy egy nagyobb távolságot meg kell tenni ahhoz, hogy az Isten igéjét hallgathassa az ember tisztán és csorbítatlanul. Rajtunk is csodálkoztak a feleségemmel, amikor elmeséltük hívő embereknek azt, hogy mi bizony autózunk fél órát a gyülekezetbe, és autózunk vissza fél órát azért, hogy valóban tiszta, csorbítatlan, eledelt, lelki eledelt kaphassunk az Istentől. Tehát ez a bizonyos üres fokozata a váltónak, ez a nullás csoport, én így nevezem, mert ez nem igazán megy szerintem, nem is igazán mennek előre az emberek, talán némi kivétellel, akik a maguk módján hívők, nekik nincs szükségük közösségre. Aztán következik az egyes fokozatnak tekinthető csoport, vagy emberek, akikből újra mondom, mind a három történelmi egyházban láttunk példákat. Ezt úgy mondhatnánk, hogy a tudatlan megszokás emberei, akik számára egy vasárnapi istentisztelet az egy jó program, szokták mondani azt, hogy ott vagyok, megnyugszom, lenyugszik a lelkem, de igazából nincs benne tudatosság. Nem az a fő motiváció, hogy Jézus Krisztust megismerjem, hogy ő föltárja az én vétkeimet, hogy közel jöhessen a lelkemhez, hogy átadjam neki az életem irányítását, hogy személyes megváltómmá lehessen, hogy formálja az életemet, hanem egyfajta tudattalan megszokás, egy megszokott program. Testvérek, nem baj, ha valaki rájön arra, hogy így gondolkozik, hiszen jó helyen van. A gyülekezetben van, megszólítható, és az Isten igéje bármikor megérintheti ezt az embert is. De hogyha ez a motiváció, hogy egy program pusztán, egyfajta tudattalan megszokás számomra egy gyülekezeti alkalom, és így tekintek magára a gyülekezetre is, az nem biztos, hogy az örök életbe visz, sőt, biztos, hogy nem oda visz. Hiszen azt mondta Jézus, ha meg nem tértek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. A második fokozat, és újra mondom innen, ahogy megyünk az ötödikig, ez nem biztos, hogy sorrendet akar, inkább azt akarja, hogy se nem egyes, se nem hatos. A második fokozat, azt úgy lehetne definiálni, egyfajta embercsoport, vagy ember fajta, aki ott van a gyülekezetben, ha szabad ilyet mondanom, hogy a társadalmi pozíció szükséglete. Ez az, ami motiválja, ez az, ami a fő motiváció a gyülekezetben léttel kapcsolatosan annak az embernek a számára. Hát vegyünk egy példát, valaki mondjuk egy településen egy bizonyos társadalmi pozíciót betölt, akár az önkormányzatban, akár más szervezetben, iskolában, stb. Lehetne mondani. És esetleg olyan mondjuk jobboldali színezetű az a település, és egy kis közösségben különösen így van, hogy azért elvárják, hogy az illető ott legyen a saját felekezetének az alkalmain, a gyülekezetben. Ha vasárnapról vasárnapra nem is tud, de azért rendszeresen ott legyen. És újra mondom, ezek között az emberek között is van sok őszinte Isten iránt vágyódó lélek. Én nem mondom, hogy mindenki ilyen. De van olyan is, aki számára ez egy társadalmi pozícióval járó kötelesség, vagy egy társadalmi pozícióval járó ottlét, ha szabad ilyet mondanom. Emlékszem arra, hogy a rendszerváltás környékén a gyülekezetünk egyik alkalmán a lelkipásztor köszöntött egy országgyűlési képviselőt, akiből aztán később miniszter lett, és elmondta, hogy szeretettel köszöntjük XY-t, nem mondom most a nevét, gyülekezetünk tagját. És akkor én nagyon csodálkozva néztem, mert ezt az embert előtte sose láttuk a gyülekezetbe. Fogalmunk nem volt, fordult a kocka, jött a rendszerváltás, és megjelent a gyülekezetben, és időről időre el is jött, és sajnos aztán a gyülekezetnek ő lett a világi vezetője. Azért mondom, hogy sajnos, mert a szíve nem került közel Jézus Krisztushoz. Volt egy pozíciója, és hát a lelkipásztor is úgy gondolta, hogy hát ez a legismertebb ember a gyülekezetünkből, hát akkor őt kell előre tolni, és bizony nagyon sok hívő testvérnek sok keserű pillanatot okozott ez, sokan el is jöttek a gyülekezetből, mert más szemszögből nézte a dolgokat, tehát, és másképp reagált bizonyos dolgokra a gyülekezeti élet történéseiben. Mint egy olyan ember, aki Krisztusban van, aki újjászületett ember, és ezen a szemüvegen át, ha szabad ilyet mondani, nézi a gyülekezeti élet dolgait. Társadalmi pozícióról még hadd mondjak egy jellemző példát. Nagyon érdekes, hogy például bizonyos iskolákban, református egyháznál és baptista egyháznál is megkövetelik, hogy a tanárok ott legyenek a vasárnapi alkalmon. Ez nem rossz, hiszen, újra mondom, jó helyen vannak, érinthetőek, ott van az ige, ami szólhat számukra, csak azért ne csapjuk be magunkat, tehát ha a társadalmi szükséglet, a pozíció szükséglete, a fő motiváció, abból nehéz átmenni Jézus Krisztus megváltói szerepének a megértésére, megélésére, az ő szívünk befogadására és az új életbe. Tehát nem ugyanaz a fókusz. A harmadik fokozat, azt én úgy neveztem el, hogy a törvényekből fakadó hit. Egyfajta törvényeknek engedelmeskedő, egyfajta törvényeket betölteni próbáló hit. Ezt úgy lehetne jellemezni, hogy elmegyek az Isten házába, ott vagyok, imádkozom, ez egy jó cselekedet az Isten előtt, ezt Isten kedvesen veszi, és meg fog engem áldani ezért, mert én a gyülekezet tagja vagyok, mert én adokozom, adott esetben megteszek bizonyos dolgokat. Ugye a latin ezt úgy mondja, hogy do ut des. Adok, hogy kapjak. Én azt gondolom, hogy nem szabad lebecsülnünk ezt sem. Tehát én magam is átmentem ezen a fokozaton, és ennek a fokozatnak különféle árnyalatai. Valahol sokan itt kezdik, vagy ez a közelítés Jézus Krisztusnak, mint személyes megváltónak a megismerése felé. De tudjuk, hogy az üdvösség kegyelemből van. Az nem azért lesz bárkié, mert jót tesz. Így vagy, úgy vagy, amúgy az Istennek, hiszen tudjuk, hogy mi nem tudunk olyan jót tenni, ami az Isten mércéjét megütné Jézus Krisztus nélkül. Csak vele, ha neki adjuk az életünket, csak ha övé a szívünk, csak ha engedelmesen az ő útján járunk, akkor vagyunk képesek az Isten kegyelméből, ahogy az Új Szövetség mondja, az általa elkészített jó cselekedeteket megcselekedni. Tehát törvényekből fakadó hit, do ut des, ez sem egy jó motiváció az Isten felé. De újra mondom, Isten látja azt, hogy valaki közeledni akar felé, és ahogy az ige mondja, közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok, ő is lép az ember felé. Mert nem igazságtalan az Isten. Aztán egy következő, negyedik fokozat, amit úgy jellemezhetnénk, hogy valaki hatalomvágyból, presztízsből jár a gyülekezetbe. Vannak erőszakos emberek, akik máshogy nem tudják kiélni az erőszakos természetüket, nem sikerül nekik, és elhozzák a gyülekezetbe ezt az erőszakos természetüket, és éppen itt akarják kiélni. Én nem mondom, hogy ez minden gyülekezetre jellemző, nem. De találkoztam ilyen emberekkel is, és ez is egy jellemző fajtája egy bizonyos embercsoportnak, aki hatalomvágyból és presztízsből van ott a gyülekezetben. Vagy éppen lehet, hogy nem olyan ember, aki nem tudja másút kiélni, hanem olyan ember, aki mindenütt erőszakosan viselkedik, és azt gondolja, hogy a családba ez megy, a munkahelyen ez megy, a társadalmi életbe ez megy, akkor a gyülekezetbe is ez megy. Hát nem. Ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Így szól a seregek ura, testvérek. Emlékszem egyszer egy példára, egy gyülekezeti előjáró volt az illető, egy építkezésben voltunk egy gyülekezetben, és összeült az előjárók csoportja, mert a kivitelező, aki egy bizonyos új épület szárnyát épített, több komoly hibát vétett. És akkor tanákodtak, hogy megállapították a hibákat, és tanákodtak, hogy ki mondja meg ezeknek a kivitelezőknek, hát a mérnök csapatnak, aki ezt irányította, tervezte, hogy ez így nem jól van. És akkor volt egy erőszakos ember, és többiek rámutattak, ugye ő mindig örömmel állt elő ilyen feladatra, és akkor többiek rámutattak, hogy akkor tessék, ő intézze majd el ezekkel a bizonyos emberekkel. És emlékszem, hogy szinte a fogát is összeszorította, és valami iszonyú indulat jött ki belőle, és mondta, hogy ne kívánjátok, hogy én elmondjam nekik, mert én aztán majd elmondom nekik. De úgy, hogy szinte a falak is visszhangoztak, és akkor mindenki érezte, hogy ajajaj, hát jobb lesz, ha nem ő mondja el, mert akkor biztos, hogy ezek előtt, az emberek előtt a kereszténység rolóját a magunk részéről lehúzhatjuk, mert meg lesz a véleménye. Mindarról, amit mi hiszünk és tanítunk. Tehát hatalomvágy, presztízs. Aztán van egy másik, szintén jellemző embercsoport. Én így fogalmaztam meg, hogy ez az ötödik fokozat saját egyéni kiválóságát bizonyítani akaró illető. Azért jár a gyülekezetbe, mert mondjuk nagyon jól ismeri a Bibliát, vagy nagyon jól ismer bizonyos tanításokat, vitába is száll ezekről, ugye, emberekkel, és tulajdonképpen az a fő célja, hogy ezeket az embereket legyőzze ezzel a bizonyos tudással, vagy ezzel a bizonyos emlegetett igei recitációval, stb. És ha ezt nem igazolja az a bizonyos csoport, vagy rászólnak, hogy ne öntsed már az igéket mindig az emberekre, hát elhiszük, hogy jól tudod, de hát meg kell várni, míg a másik is fölnő egy bizonyos szinten a hitben, vagy rendben van, hogy ennyire jól tudod ezeket az igéket, de vajon éled is-e ezt? Hiszen ez a vitatkozás, hogy te mindig vitatkozol erről, meg arról, meg amarról, ez nem biztos, hogy az Istentől van, hiszen az Isten szeretet, ugye? Nem folytonosan azt akarja, hogy az emberbe belecsimpaszkodjanak mindenféle dologgal, és próbálgassák azt, hogy na, én mennyire tudok, te meg mennyire nem tudsz. Emlékszem, a pályám kezdetén volt egy ilyen előjáró, aki nagyon sokat vitatkozott sokakkal, bele kötött szinte igékkel emberekbe, és akkor mondta az ő teóriáját nagyon-nagyon sok igével megspékelve, és stb. Szinte lehengerlően. És amikor én mondjuk kezdet-kezdetén belefutottam ilyen vitákba, és mondjuk ellent mondtam neki, mert nem így láttam, hanem másképp láttam, akkor még inkább felspangolta magát, és még inkább recitálta az igéket, és még inkább kiszélesedett ez a vita. És azt mondta nekem egyszer egy fiatal előjáró a gyülekezetben, hogy te, ebben az emberben a vitatkozás lelke lakik. Semmi értelme annak, hogy vele vitatkozz, mert egyetlen egy eredménye lesz az, hogy elszívja az erődet. Gondold meg, légy bölcs, ne menj bele ilyen vitákba, mert ezek értelmetlen vitatkozások, úgy, ahogy a Timóteus levél megírja. És valóban így is tettem, és tényleg láttam a másokkal folytatott vitáiból, hogy tényleg semmi értelme nem volt az egésznek. Vagy emlékszem egy másik példára, olyan emberre, aki saját egyéni kiválóságát jött igazolni a gyülekezetben. Ez a pasaréti gyülekezetben történt. Két közeli ismerős férfi jönnek ki a templomban az istentiszteletről, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy te hallottad, hogy mennyit bakizott ez a pap? Kézzed el, megszámoltam, 38-szor bakizott ebben a szolgálatban. Azt mondja a másik, hogy jó, de mi volt a személyes igei üzenet a számodra, amit az Isten neked mondott, amit a szívedre helyezett? Ja, arra nem figyeltem, felelte a másik. Tehát ugye miért van ott, mi a motivációja annak a bizonyos közösségben való jelenlétnek? Aztán következik még egy fokozat, amely így foglalható össze, hogy jó buli az istentisztelet. Ezt szándékosan azért nem mondtam, hogy ez a hatodik fokozat, mert ez egy kérdőjeles fokozat. Tudnilik, szerintem, amikor valaki jó bulinak tartja az istentiszteletet, vagy átmegy egy olyan szemléletbe, hogy az istentisztelet neki jó buli, és mindjárt elmondom, hogy mit értek ez alatt, az inkább a rükverc, mint a hatodik fokozat. A hatodik fokozat semmiképpen, de számomra inkább a rükverc, az egy nagy visszalépés, testvérek, a hitéletben. És nagyon sok ember belecsúszik ebbe. Azért is beszélünk ezekről a szintekről, mert sajnos a újszövetségi levelek is írnak arról, hogy a hitéletben megvan a visszacsúszás veszélye. Akár bizonyos fokozatokra. Valaki már eljutott a hatodikba, erről is lesz szó nem sokára, de megvan a visszacsúszás veszélye. Hogy egy régebbi fokozatba visszatér, valahogy belesüllyed, lecsúszik, nem gyakorolja úgy a hitéletét, megszűnik a hitélet elevensége, majd fogjuk mindjárt ezt említeni. De maradjunk itt ennél a bizonyos jó buli fokozatnál. Tehát ugye manapság nagyon sokan egyfajta érzelmi feltöltődésnek, vagy egyfajta érzelmi, hadd mondjam ezt ki, egyfajta érzelmi drognak használják az úgymond idézőjelbe tett Isten tiszteleti alkalmakat, amikor jön a spangoló zene, éneklünk 45 percet, ugyanazt a verszakot 5-ször, ugyanazt a refrént megint 5-ször, aztán jön a következő ugyanilyen nóta, aztán majd a harmadik, és stb. És egyfajta érzelmi túlfűtöttség állapotába jutnak, tapsolnak, föltartott kézzel, táncolnak is van olyan helyen, tudjuk, hogy vannak ennek extatikusabb formái is, hogy a földön fetrengenek, a Toronto áldásról ne is beszéljek, hogy ugye röfögnek, ugatnak, és azt mondják, hogy önkívületben is azt mondják, hogy ez a Szentlélektől van, ugye hol itt a józanság, amiről Pál beszél, hogy a józanság lelkét adta nekünk az Isten. Tehát egyfajta érzelmi drogként élik meg az Isten tiszteleti alkalmat, ami úgy látják, hogy föltölti őket, vagy legalábbis egyfajta érzelmi kenőcs, vagy érzelmi spréként a felszínt lefújja, hogy így mondjam, az ember lelkén. Hiszen ennek pont az a lényege, hogy a drog maga az sosem a betegség gyógyítására szolgál, vagy a probléma megoldására szolgál, az mindig csak egy helyi érzéstelenítést ad legfőjebb, ami alatt a probléma ugyanúgy megmarad. És ezek nem mennek mélyre, ezek a dolgok, testvérek, hiszen, ahogy Borzási István lelkész mondta egy szolgálatában, táncolva, tapsolva, helye hújázva nem lehet megtérni, testvérek. Megtérni sírva, Isten elé odaborulva, megszomorodott szívvel, a bűneinket felismerve és megvalva lehet. Nincs két út, ez két különböző út, ami másfelé visz. Németországban csináltak egy statisztikát keresztény fiatalokról 20-30 éves korosztályban, és kérték, hogy egy bizonyos tesztlapon jelöljék be, hogy mi a legfontosabb számukra a keresztény életben, a gyülekezeti életben, és mi a legkevésbé fontos a keresztény életben, a gyülekezeti életben. Az első 65%-kal a könnyű zenés dicsőítés lett. Tehát ez a legfontosabb. Az utolsó pedig, testvérek, 5%-ot kapott, az pedig az igeolvasás és az ige tanulmányozás. Tehát, hogy megfordult a világ? Azért ebbe is jó, hogyha nyitott szemmel élünk, és nyitott szemmel látunk. Nemrégiben beszélgettem egy hölgyel, aki egy keresztény könyvesboltba eladó, és megkérdeztem tőle, volt ott időnk, hogy melyik gyülekezetbe jár. És akkor elmondta, hogy egy manapság népszerű budapesti, mondjam így, hogy szabad keresztény, karizmatikus gyülekezetbe jár. És kérdeztem tőle, hogy azelőtt járt-e esetleg máshová. Azt mondja, igen, hát én reformátusként kezdtem, és mondta a gyülekezetet, szerintem egy jó református gyülekezetbe járt. Aztán átment egy baptista gyülekezetbe, kérdeztem, hogy melyiket, azt is ismerem, ott is többször jártam, ismerem a lelkipásztort, szerintem egy nagyon jó gyülekezet, de onnan is eljött, és kérdeztem, hogy miért jöttél el? Azt mondja, jaj, hát nekem ezek az orgonás énekek, azt mondja, a szőr feláll a hátamon ezektől. A dicsőítés, számomra ez a fontos. Az érzelem, a lelki drog, ez a fajta mindig tölteni, hiszen a drog ugye ilyen, hogy mindig többet és többet és többet kíván, és állandóan kívánja az ember. Milyen jó az, amikor Jézus Krisztusban letehetjük a terheinket. Nem jegelni kell a sebet, hadd mondjam ezt, hanem gyógyulhat. És milyen jó az, amikor az Úr igazi békességével telhet meg a szív. És mindezek után, testvérek, rátérnék a nézetem szerinti 6. fokozatra, amit Pál apostol így mond, ebben a bizonyos efézusi levélbeli igében: vetkőzzétek le az óembert, ami az előbbeni magatok viselete, amely megvan romolva a család kívánságok folytán, és újuljatok meg elmétek lelkében, és öltözzétek fel az új embert, mely az Isten szerint van, teremtve igazságban és valóságos szentségben. Azt gondolom, hogy sokféleképpen meg lehetne közelíteni ezt a 6. fokozatot. Sok mindent el lehetne róla mondani. De ez mindenképpen egy jellemző tulajdonsága annak a léleknek, aki közösségben, élő közösségben, dinamikus közösségben él az Istennel, és, hogy így mondjam, működik az embernek a lelke. Ezt a levetkőzni és felöltözni aktivitásával nagyon jól ki lehet fejezni. Vetkőzzétek le az óembert, amely a régi viselkedésforma, ami az emberre jellemző, és öltözzétek fel az új embert, amely a Krisztus szerinti új ember. Eddig így éltem, meglátom, hogy ez nem jó, valamilyen tulajdonság, valamilyen helyzet, valamilyen reakció az életemben, és szeretném ezt fölcserélni arra, amit Jézus Krisztus mutat számomra. Például eddig dühös ember voltam, az új ember fölöltözését levetni, és az új ember fölöltözésénél azt mondja az ige, hogy a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. Vagy eddig valaki egy lusta szemléletű ember volt, bocsánat, hogy így mondjam, Isten pedig azt mondja, hogy szorgalmatosak legyetek. Levetni, fölvenni. Vagy eddig valaki mindenre tudott válaszolni, ahogy mondani szokták, csipőből, lőtt vissza bármilyen szóra, bocsánat, hogy így mondom. Elindulunk az új emberbe, azt mondja az ige, hogy próbálj meg hallgatni, ideje van a szólásnak, de nem kell visszalőni, ideje van a hallgatásnak is. A vetkezzétek le, ige, ez a bizonyos apotitémi görögül, ami itt van, ilyesmiket jelent. Elutasít, elvet, messzire dob magától valamit. És a görög nyelvtan ezt úgy mondja, hogy aurisztosz mediális alakban van. Ez azt jelenti, hogy ezt nekem kell megtenni. Sokan mondják, hogy majd az Úr kimunkálja, hogy levessem meg. El fog múlni tőlem. Nem, ez egy mediális alakban van, ezt nekem kell magamon meglátni és cselekedni, akarni. Ugyanúgy az öltözzétek fel, ige, ez az eudio ige, ami itt szerepel, ilyesmit jelent, hogy felöltözni valamibe, felöltöztetni valamibe, beleélni magát egy szerepbe, noha nyilván itt nem erről van szó, nem egy szerepjátszásról van szó, ugyancsak aurisztosz mediálisban van, tehát itt is nekem kell magamon ezt végrehajtani, nyilván csak az Isten lelke segítségével, Krisztussal megy ez, nélküle nem megy. Miért fontos ez? Azért, mert szeretnék egy kicsit visszautalni a múltkori szolgálatomra, hogy ha én ebben aktív vagyok, tényleg ezt akarom, akkor fog ez menni. A levetkezés is nehéz, mert olyan ez, mintha egy kutya szájából ki akarnak húzni egy rongyot, ugye? Ha nagyon-nagyon ragaszkodik hozzá, lehet, hogy még egy gyengébb, idősebb kutyánál a foga is beletörik abba, hogy esetleg valahogy kicibáljam azt a rongyot, hogy végre odaadja, végre levesse ezt a dolgot. Tudjuk, hogy az Isten nem ilyen. Tehát ha az ember azt mondja, hogy én ezt nem akarom levetkezni, akkor Isten azt mondja, jó van, akkor várunk még, akkor kész. Tiszteletbe tartom a szabadságodat. Vagy a fölöltözésnél éppen tegnap utaztam a villamoson, és egy anyuka ült velem szembe egy babakocsival, és benne egy kisgyerek, és próbálta a gyerek fejére adni a sapkát. Milyen ráúzta a sapkát valamennyire a fejére, a kisgyerek őrült sírásban tört ki, és mindig lecibálta a fejéről. Egyszer könyörgött az anyuka, már próbálta ezt, próbálta azt, hogy valahogy legyen. Nem tudom aztán, mi lett a vége a dolognak, mert én előbb leszálltam, de hát ebből is érezzük, hogy így fölöltözni, hogyha az ember állandóan lecibálja azt a bizonyos sapkát, vagy azt a bizonyos darabot, vagy azt a bizonyos dolgot, hát nyilván az Isten ebben sem akar erőszakot venni az emberen, azt mondja, hogy jó, hát gondold meg. Én ezt mondom, hogy akkor működik jól a hitéleted, hogyha meglátsz egy bizonyos vétket, dolgot, élethelyzetet, oda viszed az Isten elé, aktív a bűnbánat benned, és utána elveszed az Isten kezéből, imádkozol érte, törekszel arra, hogy az, ami ehelyett az Isten szerint a tiédnek kéne, hogy legyen tulajdonság, hozzáállás, stb., az egyre inkább meggyökerezhessen az életedben. Ez egy harc, testvérek, kétségtelen, és azt gondolom, ahogy már mondtam is a múltkori szolgálatomban, hogy ez a felöltözés, levetkezés, ez egy életen át tart. Tehát akkor aktív a hitélet. Én azt látom, hogy sok ember hitélete egyszerűen belesüpped egy olyan dologba, hogy hát lehet, hogy tudom, hogy úgy általánosságban bűnös vagyok, de nincs már ez az aktivitás, hogy meglássam, hogy ez igen, és hogy vegyem a fáradtságot, vegyem az Isten elé való odaborulást, hogy igenis bánjam meg neki, vigyem elé, ne elégedjek meg ezzel a helyzettel, vegyem föl az újat, amit Isten szeretne nekünk ehelyett adni. Testvérek, annyit szeretnék még mondani, és lassan befejezem ezt az ige hirdetést, hogy sokszor elmondják nekünk, amikor ezekről a témákról beszélünk, mondjuk rajongó és liberális körök ebbe remekül egyetértenek, teológiai értelemben rajongó és liberális körök, hogy nem túl bűnközpontú ez, hogy mindig ezt emlegetjük, hogy rendezni az életünket, meg tisztítani az életünket. Hát nyilvánvaló, hogy ebben is kell egy bizonyos arányt tartani, tehát nyilván az sem jó, amikor az ember olyan törvényeskedő, szőrszálhasogatóan törvényekbe menő hívővel beszélget, hogy szinte egy mondatot nem lehet még végigmondani, mert minden szó mögött valami farkas sejt, és ugye mindig azt sejti, hogy na ez már egy kisiklás, ez már az ő törvénykönyvétől három betűvel eltérés, tehát ez nem jó. Én azt gondolom, hogy van ebben egy szabadsága az embernek. De újra mondom, Jézusban meglátva az arányt, ez nagyon fontos, hogy működjön a levetkezés és a felöltözés a hívő ember életében, ilyen módon lelki értelemben, mert ez biztosítja a lélek elevenségét, a lelki életnek a dinamizmusát. Kritikaként tehát megkapjuk, hogy bűnközpontú, és hogy ebben a világban, ami vigasztalásra, megkönnyebbülésre szorul, ebben a hajszoltságban, amiben élünk, a gondok közepette, miért a bűnt hozza elő valaki? Miért hangsúlyozza ezt? Hát testvérek, természetes egyetértek a világállapotával, amit mondanak. De ha az apostolok cselekedeteinek és Péternek benne ez a válasza a pünkösdi tömegre, hogy térjetek meg és bánjátok meg a bűneiteket, és veszitek a Szentlélek ajándékát, akkor nekünk sem lehet más a válaszunk. És azt gondolom, hogy szükségünk van a megnyugvásra, szükségünk van a gondjaink, bajaink elrendezésére, de újra mondom, nem egy drogra van szükség, ami e helyett valamiféle felszíni kezelést, vagy felszíni érzéstelenítést ad, hanem Jézus Krisztustól van szükségünk rá. A megoldásra, az igazi, átfogó változásra az életben, és tőle van szükségünk arra, hogy a vele való szörös közösségben megkapjuk a békességet, megkapjuk a nyugalmat, csendes mosollyal, hiszen így is lehet, tudjuk felismerni egy-egy élethelyzetben, hogy na igen, atyám, én se vagyok jobb. Igen, ez sincs a helyén, és olyan jó, hogy te rámutatsz, olyan jó, hogy eléd vihetem, és olyan jó, hogy veled ezt el lehet rendezni. És olyan jó, hogy te szeretnéd tisztítani az életünket, és szeretnéd hogy mélyebb legyen a békességünk veled, és hogy mélyebb legyen a közösségünk veled. És olyan jó, hogy elkészítetted ezt a kapcsolatot a te isteni lényeddel, és ebben akarod, hogy járjunk. Én kívánom, testvérek, hogy tegye teljessé Isten így a mi életünket, adjon 6. fokozatot, ami hitéletünknek, hadd kerülhessen el minden akadály ennek az útjából, és kívánom, hogy mindazt, amit ő elkészített a vele való közösségben számunkra, azt átvehessük. Lehessen igaz így az életünkre, hogy vetkőzhessük le minden nappal egyre inkább a régi viselkedésünket, a régi énünket, az óembert, és öltözhessük fel a Krisztusit, az új embert, amit Isten elkészített számunkra a vele való közös életben. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy lehetőség van egy új életre. Köszönjük, hogy ott a paradicsombeli bukásnál nem fejeződött be az ember örök sorsa. Köszönjük, hogy utána jöttél az emberiségnek. Köszönjük, hogy Jézus a magad életét adtad oda értünk, mert nem volt más lehetőség arra, hogy az atyával a mi bűneink és az elveszett állapotunk el lehessen rendezve. És köszönjük, hogy lehet hozzád menni ma is, meg lehet térni. Köszönjük, hogy még olyan időket élünk, amikor viszonylag nyugodtan megtehetjük ezt. Kérünk, segíts tisztulni, segíts akár szintet lépni, ha erre van szükségünk. Segíts ráérezni, segíts gyakorlatot venni, és egyre inkább begyakorolni azt, hogy levetkezzük a régi embert, és felöltözzük az új embert, ami szerinted való, amit olyan szépen és olyan sokféleképpen körülír az új szövetség, és hadd lehessen így egyre inkább kiteljesedett az életünk, hadd lehessen így egyre mélyebb a békesség veled, hadd járhassunk egyre inkább azon a keskeny úton, amin biztos léptekkel mehetünk a te kegyelmedből utána. Hadd adjuk át így az életünk vezetését, a céljainkat, a vágyainkat, a személyiségünket, a helyzeteinket, amivel nem tudunk mit kezdeni, és egyáltalán mindent hadd tehessünk le így a te kezedbe. Kérünk, hogy te jöjj velünk így az elkövetkezendő hétbe is, az elkövetkezendő egyházi évbe is, és mindabba, ami még hátra van személyesen az életünkből és a világból. Könyörgünk a betegeinkért, Urunk. Könyörgünk azokért, akik gyászt hordoznak, te gyógyítsd az ő testüket, lelküket. Könyörgünk egy testvérünkért, aki most idősek otthonában bezárva él. Kérünk, hogy légy vele a te lelked által, és add a te szoros és élő közösségedet vele, és könyörgünk minden gyülekezeti tagunkért, hogy te beszélj a szívükkel, te erősítsd a veled való kapcsolatot, és könyörünk mindannyiunkért, mindabban, amiben esetleg a lábaink letévedtek a keskeny útról, te igazítsd azokat vissza, te segíts levetkőzni mindazt, ami akadálya a veled való törődésnek, te leplezd le a tévedéseket, a tévutakat előttünk, és segíts, hogy valóban a te utadon járjunk. Hadd könyörögjünk még, atyánk, az országunkért, ezért a világért, ezért a helyzetért, te mentő szeretetet, hadd érhessen utol minél több embert. Te légy az, aki a kezedben tartod így a sorsunkat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez így van. Hadd ne akarjunk, és ne akarjon senki kimenekülni ebből. És te légy az, aki a vezetők szívét is a kezedben tartod. Hadd tudjanak szerinted való döntéseket hozni. Hadd lehessen szerinted való bölcsességük és erejük mindahhoz, amit szerinted meg kell tenniük. Így visszük eléd az országunk vezetőit is. És kérünk téged, hogy maradj velünk a te kegyelmedből. Amen. Mindezeknek utána Fogadjuk Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk, most és minden időben. Amen. Az Úr közel. Jövel, Uram Jézus. Amen.